Szeretnék felolvasni a Sámuel első könyve 30. rész 6. versét. Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott, a nép már arról beszélt, hogy megkövezi, annyira el volt keseredve az egész nép a fiai és leányai miatt. Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól. Nagyon drága a mottoja az igénknek, a délután igénynek, felhívás a megerősödésre. Dávidnak az életéből egy mozzanatot olvastam fel, néhány szóban az előzményekről, hogy jobban megértsük, hogy miről is szeretnék szólni. Hát tudjuk, hogy Dávidnak az életében nagyon sok nehézségek voltak. Itt ebben, ahol felolvastam az igét, nagyon mély ponton volt, de sajnos, hogy ő is oka volt azért, amiért ilyen helyzetbe került. Tudjuk, hogy Saul halálra üldözte Dávidot, és többször is megkímélt az életét Dávid, és egyik alkalom viszont levette tekinteti Dávid az Úrról, és ellenséges területre ment az ő embereivel, a filisztusok földére. Már nem bízott az Úrban, hogy meg tudja tovább is menteni az életét, és tudjuk, hogy a bűn bűnt halmoz, sajnos, hogy tehát ő levette tekintetét az Úrról, még hazugságba is keveredett Dávid, és egy ilyen állapotban volt, az ellenség megtámadta az amalekiták az ő táborát, tehát súlyos következményei vannak, hogyha leveszik a tekintetünket az Úrról. Ebben a helyzetben Dávidról tudjuk, hogy felperzselték a várost, és az ő szeretteiket, az embereinek a szeretteit, neki is a szeretteit, családjukkal, a barmokkal elhurcolták az amalekiták. Egy nagyon fontos mozzanat, amit itt van az igében, a 30. részben, hogy mi is az Úrban meg tudjunk erősödni. A Károliban is nagyon szépen van a 30. a 6. versnek az utolsó mondata, úgy szól, hogy megerősítette magát az ő Istenében, az ő Urában, tehát Dávid. És egy nagyon fontos dolog, hogy mi is meg tudjunk erősödni az Úrban, hogy tovább olvassuk az igét 7. verstől. Nagyon fontos dolog, hogy látjuk Dávidnak az életéből, hogy megkérdezte az Urat. Tehát, hogy kapcsolatunk, vezetésünk legyen az Úrtól, ez egy erő, ami számunkra, hogy az Úrtól van vezetés, és azt a vezetést kapta, hogy üldözze az ellenséget, és visszanyeri az ő szeretteit. 30. részből a 26. verst olvasnám tovább, hogy milyen áldott következményei vannak, hogyha az Úrra figyelünk, és van vezetésünk, hogyha az Úr megerősít bennünket. Amikor megérkezett Dávid Ciklágba, küldött a zsákmányból Juda véneinek, az ő barátainak ezzel az üzenettel: nektek szóló ajándék ez az Úr ellenségeinek a zsákmányából. Küldött a Bételben, Rámót negyedben és Jatírban lakóknak, az Arorérban, Szifmódban és Esmaútban lakóknak, a Rákálban, a Jémahliek városaiban és a Kéniek városaiban lakóknak, a Hormában, Borásánban és Atákban lakóknak, a Hebróban és mindazokon a helyeken lakóknak, ahol megfordult Dávid az embereivel. Tehát lássuk az áldott következményeit, hogy az Úrra tudunk tekinteni, és az Úr megerősít bennünket, akkor a mások felé is tudjunk szolgálni. Látjuk, hogy milyen sok helyre küldött a zsákmányból Dávid, küldött abból az áldásból, amit az Úr adott neki. Ilyen kell legyen a mi életünk is, hogy mások felé is tudjunk szolgálni. Tehát látjuk, hogy ami életünkben is szükség van Istennek erejére, ami lelki harcainkban, a győzelmünkhöz. Én nem tudom, hogy most ki milyen állapotban van itten, ki milyen nehézségekben, de az Úr meg tud erősíteni és tud adni a győzelemhez a harcot. Hát tudjuk, hogy vannak hatalmas jéghegyek, és olvastam, hogy a hatalmas jéghegyeknek csak a felszínen, a víz fölött egy bizonyos töredéke van, a többsége lenton a víz alatt. És így kell legyen a mi lelkéletünkben is, hogy egy nagy alap kell legyen a mi életünkben, a mi lelkéletünkben, az Úr Jézusra kell alapozzunk. A Kolossé beliekhez írt a második rész, a 7. versét idézném. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Tehát erre buzít bennünket az Új Szövetségben is Isten igéje, tehát hogy a hálaadás is legyen a mi életünkben, tehát ez is fontos kell legyen a mi életünkben. Körülbelül 10 éve az egyik szomszédunk arra kért meg a bátyámmal, hogy vágjuk ki egyik diófáját, nekünk is adta, mint tüzelőnek. Egy hatalmas nagy fa volt, egy régi fa, viszont azzal a kikötéssel, hogy tövestől ki kell szedni. És megvallom a testvéreknek, hogy nem könnyű feladat volt, hogy rádöbentem, hogy milyen hatalmas gyökerei vannak a láncfűrészsel is, próbáltuk vágni a baltával is, és egy nap alatt nem sikerült kiszedjük gyökerestől, de megfigyeltem, hogy sok gyökere így a földben elágazik, de viszont van egy fő gyökere, ami lefelé a talajban van, és tartotta nagyon erősen a fát. Nagyon nehéz volt kiszedni. És így kell legyen a mi lelkéletünkben is, hogy mi is az Úrban, a mi Istenünkben, az Úr Jézus Krisztusban gyökeret kell verjünk. Meg kell gyökerezzünk az Úrban. Hát ugye visszatekintve az én életemben, lehet a testvérek emlékeznek, Barta testvér merített be, utolsó alkalommal volt a bemerítés, amikor testvérünk volt a bemerítés. 12-en voltunk itt, akik vállaltuk, hogy az Úr Jézus követjük mind halálig. És szomorúan mondom, hogy sajnos nem sokan maradtunk meg, hogy miért, ez nem is az én érdemem, hogy még itt lehetek, az Úr minden dicsőség, de nagyon fontos, hogy olvastam az igében, hogy meg kell gyökerezzünk az Úrban, és megfigyeltem, hogy többen a világból, akik megtérnek, megkeresztelkednek, egy idő után kimaradnak. Miért is van? Talán azért, mert nincs gyökerük az Úrban. Jönnek nehézségek az életben, próbáltatások, hogy itt Dávid is olvastuk, és kimaradnak a gyülekezetből, eltávolodnak az Úrtól, talán egy házasság, vagy a szeretteinek elvesztése, vagy anyagi dolgok miatt, és de hogyha az Úrban van, amit gyökerezünk, akkor jöhetnek az erős próbáltatások, viharok az életünkben, akkor nem tud bennünket kidönteni, mert az Úrban kell legyen a mi gyökerünk. Két fontos dolog az, hogy az Úrban erősek legyünk, meg tudjunk erősödni. Ezt nagyon sokszor hangoztatják itt a gyülekezetben, én csak meg szeretném erősíteni, ahogy az imavarrán is szó volt, az imádkozás, az nagyon fontos a mi életünkben, hogy az imában el tudjunk mélyedni, alaposan tudjunk imádkozni, fáradhatatlanul az imádkozásban. Nagyon fontos ez is a lelki életünkre. Másik viszont az Isten igének olvasása, hogy Dávidtól is láttuk, hogy megkérdezte az Urat, nagyon sokszor vezetést ad Isten az ő igén által, és nagyon fontos ez a mi életünkben. Nemrég olvastam Koriaton Bomnak az életéből egy mozzanatot, egy buzításból, hogy egyik este a megbocsátásról prédikált, és amint vége volt az alkalomnak, megfigyelt, hogy feléje közeledik egy férfi, és felismert azt a férfit, hogy a náci koncentrációs táborban ő volt az egyik őr, aki vigyázott rájuk. A testvérünket nagyon sokszor megkínozták, és az ő nővére Beci, és éhhalálban meghalt. És ez a férfi hozzáment, és kérte az ő bocsánatát. És felkiáltott az Úrhoz a testvérünk, érezte, hogy maga erejéből nem tud ennek az embernek megbocsátani, és azt mondta az Úrnak, hogy annyi előny van, hogy kinyújtsam a kezemet, de az érzésemet te tudod megadni. És kinyújtott a férfi felé a kezét, és érezte, hogy Istennek szeretete betölti az ő életét, soha nem tapasztalta meg ennyire Istennek szeretetét, és meg tudod bocsátani ennek a férfinak. Tehát Nekünk is lehet, hogy sérelmeink biztos vannak a családban, lehet a gyülekezetben, társadalmunkban, és ehhez is kérhetjük Istenünknek az ő erejét, aki kész megadni, és tud segíteni bennünket a lelki győzelemben. Greta Garborról lehet, hogy hallottak a testvérek, hát sokan Istenének nevezték, nagyon csodálták, és nemrég hozták nyilvánosságra az ő leveleit egy barátnőjével, és egyik levelében úgy nyilatkozott, hogy nem is tudod, mennyire fáj az nekem, milyen nyomorultnak és elveszettnek érzem magamat. Utolsó leveleiben, amikor írt az ő barátnőjének, úgy írta, hogy nagyon szomorú és magányos vagyok és félek. Hát ha megfigyeljük, hogy az erő nem a világ adja, hanem egyedül az Úr tudja adni. Hát kívánom, hogy mi is az Úrban tudjunk meggyökerezni és megerősödni. Amen. Most újból az énekar szolgálatát kérjük, és azt követőleg Siposára fog szolgálni.
Jézus, igyekszik el, harca mi, győzzük meg bátran ellene hív, évek felőtve az ifjúkat, nézzük se a rejtikat. Ez legyen a harc, ilyes a búg, ilyes a búg, lelkesítse harcoló sorunk, ő sorunk, csak bátran, csak bátran harcba hát.
Vagyunk néhányan a gyülekezetből, akik számára egy hét múlva egy újabb év kezdődik el, akik tanítunk és akik tanulunk, egy hét múlva elkezdődik egy újabb tanév. És ahogy visszanézek, visszaemlékszem az elmúlt évekre, gyakran volt úgy, hogy én kilátástalannak láttam a helyzetemet, és most látom azt, hogy akárhogy is történt, Isten mindig jól alakította a sorsomat, azt a helyet, ahol dolgoztam, és azokat a körülményeket, amik évközben adódtak. És olyan jó ilyen hittel, ilyen bizodalommal indulni neki egy következő évnek, hogy történjen bármi velünk, hozzon Isten akármilyen próbát, vagy örömöt az életünkbe az elkövetkező tanévbe, ő mindent pontosan és jól tudja, hogy kell elrendezzen a számunkra. Egy igevers van még a szívemben, a 2 Timóteus 2.15. Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. Nekem az a vágyam erre az évre, hogy legyek egy olyan munkása Istennek, aki nem val szégyent. Nem vallok szégyent sem a munkámban, amit végezek, de nem vallok szégyent Isten mellett sem, az ő igéje mellett sem. És kérném a testvéreket is, hogy imádkozzanak értünk, akik tanítunk, és akik tanulunk, hogy lehessünk egy olyan munkásai Istennek, akik nem vallunk szégyent. És imádkozzunk azokért, akik a nyáron kerültek közel Istenhez, hogy akkor, amikor be kell menni abba az osztályközösségbe, aki eddig a régi életüket ismerte, tudjanak újat mutatni, tudjanak egy új teremtés lenni ott, ahol vannak. Amen.
pengetőzzenek a dicsőíti az Urat, és azt követően székely tündét kérjük a szolgálattal.
Testvéreket, jó újra itthon lenni, de most már lassan úgy hittem, hogy búcsúzni kell nekem, mert már itt vagyok egy ideje. Lehet, hogy nem találkoztam sokakkal, de úgy volt, hogy már 2 hete itt vagyok a gyermekeimmel, Béla persze otthon szolgál, kicsi szabadság. Amikor délelőtt együtt vettük az úrvacsorát, nekem ez nagyon jó volt. Azért is, mert ez az úrvacsora újból mérlegre tette az életemet, és újból fel kellett mérjem azt, hogy hol állok az Úr előtt. Azért is, mert jó volt közösségben érezni a testvérekkel magamat, és azért is, mert eszembe jutott egy másik úrvacsora, amit nem olyan rég tartottunk együtt, innen egy kicsit messze, Ausztriában, néhány emberrel. Köztük voltak csehek, lengyelek, Moldvából is, Romániából, Magyarországról. Hát ez olyan alkalommal volt, hogy a férjem beiratkozott egy kurzusra, egy mesteri fokozatra a TCM-nél, és egy lehetőség nyílt arra, hogy engemet is elvigyen, mint behallgató, és részt vehettem vele minden kurzuson. De miért is volt jó ez az úrvacsoroztás nekem? Amikor ott voltunk együtt ennyiféle ember, nekem ez egy különös tapasztalat volt, amikor láttam azt, hogy ahogy szolgálnak, az ő nyelvükön, ahogy énekelnek, ahogy együtt mondjuk az imádságot, a mi atyánkot, és bár nem értettem mindegyiknek a nyelvét, és nem értettem pontosan, hogy mit mondanak, de valahogy egymás szíve, mintha együtt dobbant volna, egyet éreztünk volna, és tudtuk azt, hogy bátran mondhatjuk a másik imájára azt, hogy amen, hogy úgy legyen. Az jutott eszembe, hogy milyen szép is lesz majd, amikor a mennyországban együtt leszünk, annyi félék, és nem lesz ilyen akadály, hogy nem értünk mindent, de együtt dicsőíthetjük majd az Urat. Más jó tapasztalataim is voltak, és ebből egy néhányat csak akarok megemlíteni ott. Ez az alkalom, amikor ott voltunk, egy kurzus volt végül is, a házasság és a családi életnek a kurzusa, és nagyon sok információt osztottak meg velünk. A tanár is azt mondta, hogy bizonyára nagyon sokat ismertünk már belőle. És nem is ez volt a lényeg, hanem arra tette a hangsúlyt, hogy az a sok ismeret, amit már tudunk, és amit még ezután fogunk felvenni, ne álljunk meg ott. Ne maradjon csak annál, hogy tudunk valamit, és hogy én tudok valamit, hanem tegyük már meg azt a lépést, hogy tegyünk is valamit ebből. És a legelső lépés, amit tehetünk, amit Isten tanácsol és jónak lát, az, hogy imádkozzunk. Hiszen nagyon sokszor az életben is ugyanígy van, hogy a legegyszerűbb dolgok sokszor a legnagyszerűbbek. És miért ne kezdhetnénk éppen az imádkozással? Amikor konfliktusaink vannak, amikor kilátástalan a helyzet, amikor éppen minden jól megy, amikor nem látjuk azt, hogy hogyan tudnánk megközelíteni egy bizonyos embercsoportot, aki tőlünk talán egy kicsit távol van, azért, mert túl fiatal, vagy túl idős, vagy nem értjük az ő gondolatait, tegyük azt, hogy imádkozzunk. És nekem is ez volt egy bátorítás akkor, hogy ne adjam fel olyan könnyen. És nem az kell nekem elsőnek, hogy keressem a megoldást, hanem töltsek több időt Istennel. Töltsek vele, beszéljem meg vele, imádkozzak. És hogyha még akkor sem látom, akkor megint imádkozzak. És nagyon sok, mondom, sok dolgot tanultunk, és nem is erről akarok beszélni, hogy mennyi mindent tanultunk ott, mert gondolom, hogy a testvéreknek is sok dolgot taníthatnának mindenki a saját családi életén belül tapasztalatokat. Nekem, ami nagyon jó volt még ezen a kurzuson, az az egyszerűség és az őszinteség, amit a tanár részéről tapasztaltam. Ez egy kaliforniai lelkipásztor volt, Jim Buckley-nak hívják, és néha megengedte, sőt, megkérte a feleségét is, hogy vegyen részt ezen a kurzuson, és meséljen. Nem azért, hogy dicsekedjen, semmiképp. Én úgy éreztem, hogy nagyon is alázattal mondja el azokat a dolgokat, azokat az örömöket, amiken túlmentek, mert már nem fiatalok voltak, és azokat a nehézségeket is, amiket együtt kellett megküzdjenek az Úr előtt értük. És jó volt azt is látni, hogy igenis vannak hívő családok, és lehetnek hívő családok. És azt nem úgy mondom, hogy valakit is vádolnák, vagy hogy nem hívő és nem igazi hívő család, hanem azért is, hogy akarjunk többet az Úrtól, és én is azzal maradtam, hogy akarjak többet az Úrtól, ne adjam sose fel olyan könnyen, mert ez a mi ellenségünknek végül is az első célja, hogy feladjam, és hogy meggyengítsen. És egy másik dolog, ami úgy igazán megmaradt bennem, az, hogy ahogy olvastuk akkor, az apostolok cselekedeteiben írta azt, hogy Saulus végül is hogyan pusztította az anyaszentegyházat. Az ő módszere az volt, hogy házról házra ment, és úgy vitte tömlöcbe, és pusztította végül is az akkori gyülekezetet. Hát most az ellenségünknek sincs egyáltalán más módszere, ugyanezt veti be. És ezért kell felkészüljek én is, és kívánom, hogy mindenki figyeljen erre, hogy a családot akarja először meg erőtlenítni, meggyengítni a kísértő, a mi ellenségünk, és éppen ezért ott kell legyünk legjobban figyelmesek, mert hogyha szeretnénk, hogy a gyülekezetünk, és szeretném, hogy a gyülekezetem, ahol élek, egy erőteljes gyülekezet legyen, ahol a Szentlélek tud munkálni, akkor ott a családok is azok kell legyenek, hiszen az a sejtje a társadalomnak. Én azt kívánom a testvéreknek, és azért imádkozok, hogy tudjunk jobban figyelni a sátánnak ennek a támadására, és hadd figyeljünk jobban egymásra, fér feleségre, s feleség férre, gyerekek nevelésében, hadd lehetnénk igenis olyan családok, amik bemutatják úgy Krisztust, azt a kapcsolatot Krisztus és köztem be kell mutassuk a családon belül is. Hadd lehessen olyan példakép ez a világ előtt, és egymás előtt. Hadd bátoríthassuk egymást. Ezt szeretném, és ezért imádkozok. Amen.
Újból a pengető zenekar fog szolgálni, és azt követően Gombos Józsefet kérjük szolgálattal.
Csodálatos az, hogy a Biblia soha nem avul el, és bármikor nyitjuk ki, mindig tud újat mondani számunkra. A héten azt a történetet olvastam, amikor Jézus lecsendesíti a tengert, és sokszor rát sohantam már felette, de most a héten valahogy az Úr megvilágosított, lehet azért, mert pont aktuális a téma. Hadd olvassam fel. És mikor a hajóra szállt vala, követték őt az ő tanítványai. És ímé nagy háborgás lőn a tengeren, annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok, ő pedig aluszik vala. És az ő tanítványai hozzámenvén felkölték őt, mondván, Uram, ments meg minket, mert elveszünk. És mondanékik, mit féltek, ó kicsinyhítőek? Akkor fölkelvén megdorgálá a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség. Az emberek pedig elcsodálkozának, mondván, kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki. Milyen meghökkentő számomra, hogy szinte elvesznek a tanítványok, és az Úr Jézus nyugodtan alszik, és amikor felköltik, hogy Uram, ments meg, akkor ő azt mondja, mit féltek? A mindenség ura, a világ teremtője ott van a hajón, és azt kérdő, hogy mit féltek? Hát milyen megszégyenítő ez. Ennyire bízunk mi Istenben. Ennyire hiszünk mi. Ez az igazi hit, amikor jönnek a próbák, és mi bízunk Istenben, nem félünk, nem rendülünk meg. Tudnám hasonlítani ezt egy példához, hogyha repülünk a repülőn, utazunk, és egyszer csak elkezd zuhanni, és hogy van az, hogy ne essünk kétségbe, ne ijedjünk meg, mert Jézus a hajón van, Jézus a repülőn van. Hallottam egy történetet, egy igaz történetet, hogy egy hívő család utazott egy repülőn, és a repülőnek mind a négy motorja elkezdett leállni, és valóban zuhant a repülő, és elkezdtek imádkozni. És hatodjára próbálta a pilóta újraindítani a motorokat, hatodjára sikerült, lassan beindult mind a négy motor, és vannak ilyen csodák. Amikor elvesztünk egy munkahelyet, vagy jönnek a kisebb balesetek, próbák, akkor mennyire kétségbe tudunk esni, és azt mondjuk, Uram, én követtelek téged, és mégis ez történik velem? Mégis így van ez? Ilyenkor Isten a hitünket próbálja. És azt írja az ige, hogy a mi kipróbált hitünk többet ér a tűzben megpróbált aranynál. Szeretném ezt a hitet, szeretnék így bízni Jézusra, Jézusban, és hogyha életed hajóját elborítják a habok, akkor nézz fel Jézusra, mert ő az, aki meg tud tartani és megsegíthet. Hallottam egy mondást, hogyha Jézus a szívünkben van, akkor életünk hajója olyan, mint a Noé bárkája. Ha nincs a szívünkben, akkor életünk olyan, mint a Titanic. Hát segítsen az Úr, hogy növekedjünk a hitben és a próbákban. Ne lankadjunk el. Amen.
Újból a pengető zenekart kérik, és azt követően V.K. Zoltáné testvérné fog szolgálni.
gondolom, hogy a délelőtti ige és üzenet sokunk szívében mély nyomot hagyott. És talán azt is mondhatom, hogy többünkben vagy sokunkban megfogalmazódott az az imádság is, mint egy visszatérő refrén, hogy Uram, vizsgálj meg, hogy ne csak inak és hús legyen rajtam, hanem a lélek is. Hát most nincs húsvét, de Istennek népe, minden vasárnap ünnepeljük tulajdonképpen a feltámadást, az Úr Jézus feltámadását, az első gyülekezet születését, és minden nap a feltámadás reménységében élünk, járunk, elünk. Ezért bátorkodom ezt a költeményt megosztani a testvérekkel, aminek a vallomásával az én szívem is teljesen egyetre csendül. Húsvéti látomás. A látószemű emberek szemébe belehasít egy szörnyű látomás. Porladó, szétvert csontok gyászos képe, kopármezők, vak éj és semmi más. S egy égi hang csendül az éjszakában. Életre támad-e a sok tetem? Szívét a próféta porig alázza. Nálad a titka, Uram, Istenem. És zörgő csontú völgyén a halálnak, hol nem suhan más, csak halálmadár, porladó csontok végbomlásra várnak. Sakálok, férgek, gyász csapata vár. S ott hirtelen életszellő jerezdül, s a gyászba hulló sírkertek felett a legyen ős parancs szavak rezdül. Lélek, fuvaj, hogy megéledjenek! S lőn zúgás, zörgés, állnak lábaikra porból éledő csoda csapatok, annak szavára lobban életszikra, ki azt mondta magáról, vagyok. Porladó csontok új húsvétra várnak. Bár hitünk kevés, bár hitünk gyönge, és erőnk kevés, de Krisztus ura a feltámadásnak, s mert ő akarja, lesz megéledés.
Yeah.
Köszöntjük a testvéreket, a gyülekezetet ezen az alkalommal, ezen a délutánon. Hiszük azt, hogy a Jóisten biztatott, bátorított bennünket, és továbbra is hiszük, hogy ezt fogja tenni igéje által. Szükségünk van erre az erősödésre, a bátorításra. Hát kérjük el az Úrtól, és adja meg nekünk, mindnyájunknak, akik itt vagyunk az Úr házában. Efézusi levél tanulmányozása során jutottunk a 6. részhez, és nagyon örülök annak, hogy amikor a lelki harcról, vagy a lelki fegyverzetekről lesz, vagy van szó, hát akkor külön meg fogunk állni mindjárt minden lelki fegyvernél, és külön fogunk foglalkozni ezekkel. Úgy gondolom, hogy erre nagy szükség van, és már is ez bevezet bennünket azon a területen, amit a Biblia beszél a hívő élet miben létéről. Sokan úgy gondolják, hogy a hívő élet az egy nagyon szép dolog, és biztos, hogy így van. És a Jóisten nagyon nagy szépségeket, nagyon sok áldást tartogat a mi számunkra, de a Biblia szerint, és ez ige szerint is, a hívő élet egy harc, egy csatamező. Mert a mi ellenségünk az ördög, aki széjjel jár, keresve, hogy kit nyeljen el. És ezért az az ember, aki az Úrhoz csatlakozik, akkor az beállt az Úr Jézus katonaságába. És attól a perctől kezdve ő már harcban áll. Az ördöggel természetesen, nem egymással harcolunk. Úgy, ahogy itten az igében, a 6. részben, a 10 és 20. vers között nagyon nagy kincsek és nagyon mély dolgok vannak elrejtve. Mi nem test és vér ellen tusakodunk. Nem egymás ellen, nem emberek ellen, hanem az ellenség ellen, így olvassuk. És ezzel kezdődik ez a szakasz, hogy erősödjünk meg az Úrban. És erre akar bennünket felhívni az Úr, felhívja a figyelmünket, hogy erősödjünk meg. Nekünk szükségünk van erre a biztatásra. Mint ahogy tudjuk azt, hogy akkor, amikor el vagyunk fáradva, el vagyunk csüggedve, olyan jól esik egy biztató szó. Reményt adó szó. Hát nagyon jól esik. Ha így vagyunk a hívő életben is. Hogy vannak harcaink, vannak kísértéseink, és a Jóisten megállít bennünket, és azt mondja nekünk, hogy bízzál, ne félj, én veled vagyok, megsegítelek. És ebből a szempontból, testvéreim, szükségünk van erre, hogy megerősödjünk az Úrban. Egy néhány gondolat, amit az Úr adott nekem
ezt szeretném megosztani most a testvérekkel. Kezdeném először a nyelvtani elemzéssel, mert nagyon fontos lenne megtudni pontosan, hogy ez mit jelent. Azt mondja a Jóisten igéje, hogy legyetek erősek az Úrban. Ez nagyon, de nagyon erős szó, és nagyon pontos szó az eredeti szövegben. Kitörném a nyelvemet, ha elmondanám, hogy is van ez az eredetiben, de nem ez a lényeg. Hanem arról van szó, hogy ez egy parancs. Imperatívusban van. Tehát nem arról van szó, hogy akarom, vagy nem akarom, vagy az Úr, mint hogyha azt mondanám, ha válasz te, hogy akarsz-e megerősödni, vagy te mit akarsz, nem erről van szó. Hát ez a, amit itt olvasunk, itt leírja nekünk, hogy milyen a hívő élet. És parancsképp mondja nekünk az Úr azt, hogy meg kell erősödni. És aki megtért, aki az Úr útjára lépett, az hallgat a Jóisten parancsára, a parancsnokra. Mert nem a saját Úrra az ember, hanem az Úr költözött a szívünkbe. És ha ő uralkodik, akkor az ő parancsolataira hallgatunk, és az egyik parancs az, hogy erősödjünk meg. A másik az, hogy folyamatos jelenben van. Hát nem úgy, hogy egyszer hallgattam az Úrra, és akkor kész, vagy időközönként, hanem folyamatosan, minden nap, minden órában én megerősödök az Úrban, ez a jelentése. Tehát egy olyan kapcsolatom van a parancsnokkal, és a lelki életet úgy fogom föl, hogy állandóan én meg akarok erősödni. Nem mondom azt, hogy már elértem, mint ahogy az igében is olvassuk. Hanem törekszem, célegyenest futok, harcolok, a nemes harcot elvégeztem, befejeztem, mondja Pál apostol az élete végén. Hát csak akkor esetleg lehet ezt elmondani. Állandó megerősödésre van szükségünk. Aztán azt is meg lehet figyelni, hogy többes számban van. Hát nem csak egyesekről van szó, hanem a testvérekről. Végezetre, atyám fiai, mindjárt a gyülekezet, a hívők, erősödjetek meg az Úrban. Tehát ez nem egy elitnek a kiváltsága. Egyesek, valaki nagy lelki vezetők, az egyházba valaki. Persze ők is meg kell erősödjenek itt, erről van szó. Hogy mindazok, akik az Úrban vannak, azok meg kell erősödjenek. De nem mondhatja senki azt, hát én nem vagyok lelkipásztor, nem vagyok püspök, én nem vagyok kántor, vagy én nem vagyok karmester, hát akkor nekem nem kell megerősödni. Nem mondhatja senki. Mert mindenkire érvényes ez a parancs. Úgy, ahogy az Úr Jézus mondja, hogy meg kell térni. Ugyanúgy, ahogy a Bibliában olvassuk azt, hogy hálát kell adni. Ugyanúgy, ahogy olvassuk, hogy szüntelen imádkozni kell. Ugyanígy van ez a parancs is, hogy növekedni kell, meg kell erősödni az Úrban. Mindenki, kivétel nélkül mindenki kell ezt tegye. És visszaható igében van ez. Visszaható ige ez, és ez azt jelenti, hogy én végzem a cselekményt, és rám van hatással ez az én cselekményem. Nem úgy működik ez, hogy hát én nem csinálok semmit, és akkor hát ha az Úr akarja, akkor én meg fogok erősödni. Én nem kell csináljak semmit, mert majd a Jóisten megerősít engem. Nem így van. Kell tegyek annak érdekében, hogy én erősödjek meg, ezért van a felszólítás így, hogy legyetek erősek az Úrban. Vagyis más szavakkal lehetne úgy is fordítani, hogy tegyetek annak érdekében, hogy erősödjetek meg. És erről is szeretnék majd szólni, hogy mit tehetünk. Mert az, aki megerősít bennünket, az Úr az, biztos. Mi benne bízunk, és ő a forrás, tőle várjuk az erőt. De mi kell tegyünk annak érdekében, hogy ez az erő a miénk legyen. És ilyen szempontból, testvéreim, szükségünk van olyan lépéseket tenni, ami bennünket megerősít. A következő kérdés, hogy ki az, aki meg kell erősödjön? Erről szóltam egy kicsit még, de nagyon rövid időig időzök ennél. Hát az, aki már eldöntötte, hogy az Úr katonaságához tartozik. Végezetre atyám fiai, azt mondja Pál apostol. Atyám fiai, a testvérek, akik az Úrban vannak, legyetek erősek az Úrban. Hát azok, akik az Úrban vannak, akik bekerültek az Úr közösségébe, az Úr országába, bekerültek, oda tartoznak. Ezekhez szól a Jóisten igéje. A megtérés, az újjászületés által, a megigazulás tana, ebben mind benne van ebben a fogalomban. Nem lehet úgy megerősödni az Úrban, mint ahogy Simon Mágus is mondta, ugye az apostoloknak, hogy ha adjátok nekem is ezt az erőt. Hogyha valakire ráteszem a kezemet, hát akkor valami csoda történik. Sokan szeretnék ezt az erőt. Azt szeretnék csinálni az Úr erejével, amit ők akarnak. Híres emberek legyenek, gyógyítók, meg ilyen dolgok. Biztos az Úr ad lelki ajándékokat, és elhív bizonyos szolgálatra. De kinek szól ez speciálisan? A hívőknek, a megtért, újjászületett embereknek, azok, akik már ott vannak az Úr hadseregébe, akik az Úr parancs alatt állnak, akik nem a saját útjukat járják, hanem aki megtért, az Úr útjára lépett, aki már belépett a szoros kapun és járja a keskeny utat, hát azoknak szól ez a megerősödés és ez a felhívás. És ilyen szempontból jó lesz elgondolkodni. Mert tehát nem a vallásos szertartások, meg nem tudom én milyen külső cselekedetek erősítenek meg, vagy azok visznek közel az Úrhoz. Nem, hanem a megtérés. És nagyon kérek mindenkit, hogy gondolkodjon el, hogy megtörtént-e már ez az életében. Elindult-e már az Úr útján? Ott van-e már az Úr hadseregébe? Mondja-e azt, hogy Uram, te parancsolj, én cselekszem a te akaratodat? Mert ezekhez szól ez a felszólítás. Ez a bátorítás, ez a megerősödésre való felhívás. Csak ezeknek szól. Ha ott vagy, akkor neked szól. Ha még nem vagy ott, akkor szól a hívás, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, mondja az Úr Jézus, akik meg vagytok fáradva. Mert a saját harcodat harcolod, és belefáradsz, és sebeket kapsz, és tönkre megy az életed. Az Úr Jézus Krisztus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, én megnyugvást adok néktek. Az én igám könnyű és gyönyörűséges. Én megnyugvást adok, és ezek nagyon szép dolgok, békességes dolgok. Erre vágyik az ember, és az Úr ezt így tervezte. Úgyhogy, ha még ott vagy, a saját harcodat harcolod, hogyha még a saját utadat járod, akkor kérlek, hívlak, gyere az Úr útjára. Gondold meg, ki parancsol neked, ki az Úr az életedbe? Az Úr Jézus. Mert nem véletlenül, hogy így mondjuk, hogy az Úr Jézus. Mert ő az Úr, elsősorban. Ő uralkodni akar. Mert jót akar. Megváltani akar, meg akar bocsátani. Hívlak ez a Jézushoz, aki kész megbocsátani. Van egy néhány terület, ami nagyon speciális terület, és amire a Jóisten igéje felhív bennünket, hogy na ezeken a területeken meg kell erősíteni. Azt mondja Pál apostol, Timóteusnak írja ezt, egy fiatal embernek, hogy a test gyakorlásának nem sok haszna van, hanem inkább ezt és ezt cselekedjed. Mert itt, amikor felszólít bennünket az Úr az erősödésre, akkor nem a fizikai dolgokra utal a Jóisten. Bár az is jó, hogyha van erő. És vigyázzunk az erőnkre, az egészségünkre, biztos, hogy erre is kell tenni. Hallottam olyan testvéreket, akik edzenek azért, hogy a misszióba jók legyenek, és bírják. Olyan lelkipásztorról is hallottam, aki súlyokat emel, hogy majd amikor 20-at vagy 50-et kell bemeríteni, akkor azt tudja jól végezni. Hát, az Úr adja neki, hogy minél többeket merítsen be, és az is súlyemelés legyen. De itt nem erről van szó, hogy ilyen fizikai izmokat kell gyűjtsünk, meg ilyen dolgokat. Hát de miben kell akkor megerősödni? Két igére hívom fel a testvérek figyelmét. Az első az, hogy Pál apostol mondja ugyanitt az Efézusi levélben, amikor ő imádkozik, hogy adja meg néktek, a harmadik rész 16. versét idézem, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságait, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által, hol? A belső emberben. Tehát erre kell hangsúlyt fektetni. A belső emberben. Mert az az ember, aki megtér, az Úrhoz tér, az Úr Jézus Krisztus az életébe költözik, és az Úr azt akarja, hogy a jellemvonásaink, a belső emberünk az Úr Jézus képére alakuljon. Mi átváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úr lelkétől. És erre hív fel bennünket az Úr, hogy ebben a belső emberben elősödjünk meg. Egy másik helyen Pál apostol szinte ugyanebben a gondolatmenetben, de más megfogalmazásban azt mondja, meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben. Megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. hogy miben kell megerősödjek? A hitben. Meg konkrétan ezekben a belső tulajdonságokban. Mert azt mondja Pál apostol, megmarad három dolog, melyeket sorolják a férfi testvérek. Melyik az első? A hit, a remény és a szeretet. Azért mondtam, hogy a férfi testvérek sorolják, mert ezek az ő életükben is kell látszódjon. A hit, a remény és a szeretet. És a legnagyobb ezek között a szeretet. És lehetne sorolni a többit, ugye? Amiben meg kell erősödni. A hálaadásban. A hálaadásotok egyre bőségesebb legyen. Hogy ne zsörtölődjön mindenért az ember. Ne háborodjon fel, ne sértődjön meg. Legyen megelégedett. Ezek mind belső tulajdonságok. És ugye, testvéreim, mennyi harcunk van ezekkel? Más dolgokkal is. Hogy miből élünk meg, meg hogy rendezzük ezt, meg azt. Ezzel is van gondunk. De ez a belső. Mert ezek maradnak meg. A ház, meg a ruha, meg ezek a külső dolgok, ezek itt maradnak. És ezért szól Pál apostol, hogy ezekre a belső dolgokra, a belső tulajdonságokra nagyon fontos odafigyelni. Hogy a hitem legyen erős. Hogy a szeretet, a reménység, a hálaadás, ez legyen bőséges, testvéreim. Mert mi látszik belőlünk meg, amikor beszélünk? Mi az, ami kibújik, kimondunk elsősorban? A hit beszéde? A reménységet adó beszéd? A szeretetnek a hangja? A hálaadásnak a csendülete? Ez jön ki az életemből? Na, erre szólít bennünket a Jóisten ige, hogy ezekben a dolgokban erősödjünk meg az Úrban, de ezen a területen az Úr meg akar segíteni bennünket. Vajon hangsúlyt fektettünk-e erre? Törekedtünk-e ezekre a dolgokra? Egy következő gondolatban, testvéreim, szeretném, hogyha megfigyelnénk azt, hogy igazából mikor van nekünk szükségünk az Úr erejére. Hát azt mondjuk, hogy mindig. De különösképpen, speciálisan, akkor, amikor a bűn terhel bennünket. Kicsoda szabadít meg a bűn terhe alól? Mikor lesz arra lehetőségem, hogy azt mondjam, hogy hát én kijöttem onnan? Az ember, aki meg van halva, ahogy délelőtt volt az ige, aki meg van halva, el van távolodva az Úrtól, az előbb kell hangja, előbb kell hallja az Úr hangját, az Úr szavát. De amikor az Úr szava elcsendül, elhangzik, akkor mozgolódás kezd előállni, és az Úr folytatja tovább a munkát, de akkor, amikor a bűn súlya alatt vagyunk, akkor szükségünk van az Úr erejére. Ugye emlékszünk arra, amikor az Úr Jézus Krisztus meggyógyítja a bénát ott Kapernaumban, akkor azt mondta az Úr Jézus annak az embernek, hogy fiam, megbocsátottak néked a te bűneid, és elkezdtek vitatkozni ott az írástudók, hogy hát mi dolog, hogy ilyen káromlásokat szól, ki bocsátja meg a bűnöket, hanem egyedül az Isten. Hát az Isten mondta, de ők nem ismerték el, és akkor az Úr Jézus észrevette, hogy azok magukban így okoskodnak, és azt mondta nekik. Mi könnyebb azt mondanom, megbocsátottak néked a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma itt a földön a bűnöket megbocsátani, azt mondta a gutaütöttnek, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat és eredj haza. És ez megtörtént. Van hatalma az Úr Jézusnak. És akkor, amikor nem tudunk fölkelni, mert a bűn nyom bennünket, mert a bűnnek a súlya ránk nehezedik, akkor szükségünk van az Isten erejére. És ott van az Úr Jézus. Akkor, amikor szükségünk van rá. És azt mondja, hogy nekem van hatalmam. Bár vitatják ezt az emberek, meg magyarázni akarják, meg elfilozofálják ezeket a dolgokat, de az a lényeg, hogy az Úr ereje akkor bemutatkozik. Amikor én átadom magamat, amikor ott vagyok a bűn terhe alatt, akkor az Úr ereje bemutatkozik. És én hiszem, hogy nagyon sokan ezt átéltük és megtapasztaltuk. Adja az Úr, hogy minél többen átéljék ezt akkor, amikor a bűn terhe alatt vannak, akkor az Úrhoz forduljanak. Akkor is szükségünk van az Úr erejére, amikor a kísértés tombol. És úgy gondolom, testvéreim, hogy ebben mindnyájan benne vagyunk. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok, mondja Pál apostol. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint ahogy elszenveditek, hanem a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Ott van az Úr. Nem csak a kísértő. Nem csak akkor, amikor én elkezdem gondolni, mert én édesgetem és vonom a saját kívánságomat, és így megyek a kísértésbe. A kísértő is ott van, aki olyan kételkedő kérdésekkel jön. És akkor van szükségem az Úr erejére. És akkor az Úr ott van. Amikor a kísértés megjelenik, ott van az Úr. A kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja. Nem csak a kísértő van ott, hanem az Úr is ott van. Ezért az Úrra kell nézni. És kell kérni, Uram, hozzád akarok ragaszkodni. Bár ilyen gondolatok gyötörnek, bár ilyen vágyak meg, ilyen érzések vannak bennem, de kérlek, hogy a te erőd, a te szereteted, a te jellemed győzön az életemben. És hogyha ez így lesz, akkor a Jóisten ad győzelmet. Akkor is szükségünk van az Úr erejére, amikor a szolgálat kéri ezt. Amikor a szolgálat. Mert arról van szó, hogy a hívő ember az Úr szolgálatában van. Igen, az Úr, ő a mi vezérünk, parancsnokunk, de az az igazság, hogy ő bevezetett bennünket a szolgálat nagy területére. És akkor, amikor a különféle szolgálatokhoz szükség van az erőre, akkor ő megadja. Emlékezzünk meg, amikor Gedeon ott van a barlangba, és csépeli az ételt ott, és akar valamit harapni, a családjának vinni, akkor megjelenik az Úr angyala, és nagyon furcsa volt a megszólítás és a köszöntés. Hogy hangzott ez? Az Úr veled erős férfiú. Tudta az Úr, hogy kiről van szó, de az Úr megadta azt az erőt, vagy meglátta azt az erőt, ami ott volt Gedeonban. És azt mondja, miért mondott ezt így? Menj ezzel a te erőddel, és megszabadítod. Hát az ő ereje volt az, vagy az Úr ereje? Az Úr ereje, de az Úr adta neki Gedeonnak azokat a dolgokat. És akkor, amikor szükségünk van, testvéreim, a szolgálatban az erőre, akkor a Jóisten megadja. És ez az Új Szövetségben is így van. Hallgassuk csak meg, mit ír Lukács a Cselekedetek könyvének a 9. részében. Akkor, amikor Pál apostol megtért, az Úrnak adta az életét, akkor azt olvassuk az igében, hogy Saulus pedig annál inkább erőt vett, és zavarba hozta a Damaszkusban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus. Erőt vett. A kitől? Az Úrtól. Az Úrtól vett az erőt. Álmélkodtak, ugye, akik hallották, és azt mondták, nem ez a kipusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet segítségül hívják, ide is azért jött, hogy őket fogja vigye a főpapokhoz. És akkor lehet, hogy Saulus elcsüggett, hát engem ezek nem fogadnak, nem szeretnek, nem hallgatnak meg, hanem az Úr adott neki erőt. Kellett az az erő, és mindig akkor, amikor kell ez az erő a szolgálathoz, akkor az Úr megadja. Nem létezik, testvéreim, hogyha valaki az Úr munkájába áll, hogy az Úr ne adna erőt neki. Mindig akkor jön az erő, amikor szükség lesz erre. Jusson eszünkbe, hogy az Úr Mózest hívta el, és Mózes azt mondja, Uram, hát de én, igen, te, én leszek veled, menjél. És állandóan az Úrhoz menekül, és az Úrtól kérdezi, ez a helyes. Az Úr, Uram, most hogy legyen? Most mit mondjak? Most, és mindent megmond az Úr, most ezt cselekedjed, most azt cselekedjed. Arra gondolok, hogy akkor, amikor ott voltak a veres tengernél, és ott állt Mózes a tenger előtt, azután ott voltak mögötte az egyiptomiak, akkor azt mondta az Úr, vegyed, mi a kezedben van, a botot, és üsd meg, és ketté válik a tenger, és át fogtok menni. De nem minden alkalommal csinálta ezt Isten Mózessel. Nem történt az, hogy akármilyen vizet, vagy akár mikor megütötte a botjával a vizet, akkor az ketté válhat. Nem működik ez így. De akkor arra volt szükség. Vagy akkor, amikor ott voltak a pusztába, és zúgolódtak, hogy hogy lesz víz, akkor megmondta Isten, Mózes, vedd a botot, üsd meg a kősziklát. De ez nem azt jelenti, hogy akármilyen kősziklát, meg akár mikor te akarod, akkor vegyed a botod, és üssél, vágjál, minden működni fog. Nem, akkor úgy kellett, és a Jóisten adta az erőt. a szolgálathoz. És ez úgy működik minden időben. Még Pál apostolhoz visszatérek, egy igét idézek, ezzel kapcsolatosan, a szolgálattal kapcsolatosan azt mondja Pál apostol Timóteusnak: hálát adok annak, aki engem megerősített a Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, hogy engem hívnek ítélt rendelvén a szolgálatra. Sokan azt mondják, nincs erőm. Tudod, mi a feladatod? Kezdj el szolgálni, mert akkor kapsz erőt. Mert az Úr az ő erejét nem a lustaságra adja, és nem a lustáknak adja. Nem azért adja, hogy semmit tevők legyünk, hanem azért, hogy szolgáljunk vele, és miközben szolgálunk, jön a több erő, és ha azt is befektettük, akkor még több erőt ad, mert ez így működik. Nem csinálok azzal az erővel, amit én akarok. De ha az Úr ügyét, az Úr munkáját végzem, akkor az Úr megáld engem. Hát ezek a területek, ahol szükség van az erőre, és kezdj el szolgálni. Még arra szeretnék rámutatni, hogy milyen akadályok lehetnek. Mert mi sokszor várjuk, hogy az Úr ereje töltsön el, de nem veszem észre az akadályokat, mert vannak. Vannak akadályok. Hát sokszor nem igényelem az Isten erejét. Nem veszem figyelembe azt, nem kérem azt, hogy Uram, tölts be a te erőddel. Miért? Öntelt vagyok. Felkészült vagyok. Mindent a legjobban tudok. S miért kell ezt most kérni az Úrtól? Hát én elrendezem. És amikor így van, akkor azt mondja az Úr, na menjél csak. Menjél csak, aztán majd meglátjuk. És akkor, amikor én így önfejűen megyek az Úr szolgálatába, vagy az én útamon, akkor a Jóisten nem osztja meg az ő erejét, mert a dicsőségnek másnak nem, dicsőségét másnak nem adja. Nem. És akkor van az akadály, bennem van az akadály, hogy nem figyeltem eléggé az Úrra. És ez nagyon sokszor megtörténik, testvéreim. Legyünk őszinték. Nagyon sokszor megtörténik, és akkor az Isten ereje nem munkálkodik az életemben. Az is megtörténik, hogy Isten elhalasztja az ő erejének a bemutatását. Nem azt, hogy ő nem akar erősen munkálkodni, de elhalasztja az ő erejének a bemutatását. Van úgy, hogy az ítéletet halasztja el, mint például a Ninive beliek esetében. Az Úr erős lett volna, és ő megtehette volna azt, amit Jónás mondott. Biztos. De elhalasztotta. Miért? Azért, mert ezek a Ninive beliek megbánták, megtértek. És az Úr elhalasztotta. Majd bekövetkezett az az ítélet, de az Úr elhalasztotta, mert voltak ott olyanok, akik megtértek is. Az Úrnak adták az életüket. És történik ez így, hogy mi kérjük az Úr erejét, de valami miatt nem tudjuk, hogy mi nem jön. Az Úr elhalasztotta. Ő jobban tudja. Mi nekünk nem mindjárt magyarázza meg. És nem is kell, mi mindent tudjunk. De nem azt jelenti, hogy az Úrnál van a hiba, vagy valami, az ő bölcsességében és előrelátásában az úgy jobb. Jobban beillik abba a nagy tervbe. És inkább azt mondom, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. És ez a helyes, és ez a jó. Aztán az is van, testvéreim, amit sokszor észreveszek az életemben, meg mások életében is, hogy az Úr kitartásra bátorít. Én pedig várnám, hogy az Úr erősen avatkozzon be az életembe, meg a körülményekbe, meg mások emberek életébe. De az Úr a kitartásra, az álhatatosságra biztat és buzdít. Jusson eszünkbe, amikor mennek az Úr Jézushoz, és azt mondja, akit szerettél, Lázár meghalt. És akkor olvassuk, hogy az Úr Jézus még ott maradt 3 napig. És meghalt Lázár, eltemették, és csak akkor megy, és akkor, mikor mondja Jézus, hogy vegyétek el a követ, vagy ilyesmi, hát már szaga van, hát már 4 napja, hogy eltemettük, hát most hogy van ez? És az Úr akkor mutatja be erejét. De kellett ezek a tanítványok ragaszkodjanak az Úrhoz. És ez nem csak az Új Szövetségben, az Úr Jézus életében, az Ószövetségben is ez úgy működött, testvéreim. Gondoljuk csak el akkor, amikor az Úr azt mondja Ábrahámnak, hogy áldozd fel a te fiadat. Hát az Úr nem tudta volna megmondani, hogy hát majd lesz ott áldozat, és nem. Akarta látni, hogy ez az ember kész odaadni azt, amit a legjobban szeret. És amikor ez az ember engedelmességgel, odaadással cselekszi az Úr akaratát, akkor jön az Isteni erő. Mi várnánk sokszor a szabadulást, hogy az Úr adjon. Gondolom, hogy a sareptai özvegynek is jól esett volna, hogy nem akkor, amikor már arra készül, hogy az utolsó lisztet meg olajat süti meg, jól esett volna neki hamarabb, hogy jön Illés meg az Úr, és ad neki többet. Hogy miért várt az Úr addig, ameddig az utolsó palacsintát kellett megsüsse? És még a prófét azt mondja, hogy előbb nekem adjál. Nem tette volna meg hamarabb, de? De az Úr kitartásra. Ragaszkodok az Úrhoz. Mi a fontosabb nekem? Mi a fontosabb? Az, hogy étel, hogy ruha, hogy ezek a dolgok legyenek, vagy az Úr szava, az Úr személy, az Úr akarata? Sokszor az Úr elhalasztja az ő erejét. Biztos jól esett volna Naini özvegynek, hogy eljön az Úr Jézus a városába akkor, amikor a fia beteg volt. Hogy ne kellett volna meghaljon és temetésre készüljön, ezen a traumán átmenjen. Miért jött az Úr Jézus akkor? Hát az Úr Jézus mindig pontosan jön. A mi óránk sokszor nincs az ő órájához igazítva. És ezért mi siettetnénk az Úrért, most Uram, de miért nem, de miért késett? Nem késik az Úr. Az Úr nem késik az ígérettel, mint némelyek késedelemnek tartják. Nem. Az ő bölcs tervébe benne van minden. Úgyhogy testvéreim, tartsunk ki. Tartsunk ki. És ha kitartunk, az Isten ereje be fog mutatkozni az életünkben. Jób is így tette. Megengedte az Úr, hogy mindent elveszítsen. A hite megmaradt. Azt mondja, tudom, hogy az én megváltóm él. És hogyha még ezt a bőrömet és a testemet is megrágják a férgek, mert nekem már csak ez maradt most, mert mindent elveszítettem, ez a testem is beteg, de ha elrágják, akkor is van valaki, nekem van valakim, aki segíteni fog, nekem a porom felett meg fog állni. Mivel ilyen hite volt. Nem a láthatókra nézett, hanem a láthatatlanokra. Az Úr megáldotta az életét, és tudjuk, hogy az élete vége milyen gazdag volt, milyen áldott volt. És sokszor az akadály bennem van, és ez az akadály, hogy Uram, úgy csináld, hogy én akarom. De most jöjjön a te erőd, de most adjad, de most mutasd be a te hatalmadat. És nem vagyok kész azt mondani, mint Jézus, Uram, legyen meg a te akaratod. Hát Jézus megértette ezt az alapelvet, hogy működik az isteni erő, de az isteni erő nem úgy működik, ahogy én gondolom. Sokszor úgy működik az isteni erő, hogy meg kell tagadjam magamat. És erre nagyobb erő kell. Jézus leszállhatott volna a keresztről, de neki volt ereje ott maradni a kereszten. Az isteni erő munkálkodott az életében, és nekem így van áldás, és így van nekem örök életem. Befejezem azokkal a gondolatokkal, testvéreim, hogy hogyan erősödünk tehát meg, ha mi kell tegyünk valamit a megerősödés érdekében. Nagyon sok mindent lehet tenni. Olvasni kell az Isten igét. Ugye úgy olvastuk a Józsué könyvében, hogy el ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, a te elmédtől. Gondolkodjál arról éjjel és nappal. És ez a mi feladatunk. Nem lehet úgy megerősödni, hogy én más dolgokkal foglalkozok, hanem a Krisztus beszéde lakozzunk bennünk gazdagon. És akkor megerősödök a lelki emberben, a belső emberben, a hitben. Imádkozni kell. Egy nagyon szép ige biztat bennünket erre, és szeretném idézni a Zsoltárok könyvéből. A szegények kívánságát meghallgatodó Uram, megerősített szívüket. Mennyire szükségünk van nekünk arra sokszor, hogy erősítse meg az Úr a szívünket. És hogy erősödik meg a szív? Meghallgatja a kiáltást. A szegénynek a kiáltását. Aki úgy jön hozzád, Uram, hogy nekem nincs semmim, de kiteszek, leteszek mindent a te lábaidnál, Uram, és nekem nincs erőm, és én nem tudom, és én nem bírom, Uram, és akkor, amikor így gyenge vagyok, és elmondom az Úrnak őszintén, akkor erős vagyok, mondja Pál apostol, mert nem a saját erejében és felkészültségében bízott, hanem az Úrban, és az Úr igéjében. Vajon teszem ezt így, testvéreim? Tesszük ezt így? A másik pedig nagyon fontos a testvéri közösség. Tudjátok, hogy mi tudjuk erősíteni egymást is. És lehet, hogy van valaki, aki éppen rád vár, hogy te erősítsd meg, biztasd. Mondjál neki egy kedvező igét, egy átélést, egy gondolatot, mert küszködik és imádkozik az Istenhez, és vár valakit. És lehet, hogy azt mondja, Uram, nincs emberem. És sokszor ezért vagyunk gyengék, mert nem vállaljuk, vagy nem teszünk hangsúlyt a testvéri közösségre. Ha csak idézek egy néhány igét ezzel kapcsolatosan, az Új Szövetségből mondom, Pál apostol azt mondja a rómabelieknek, mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. Ő nem csak akarta látni, hogy na most hogy vannak, hanem akart valamit szólni. Valamilyen lelki ajándék, biztatás, vagy intés, vagy evangélium hirdetés, azért, hogy az emberek erősödjenek meg. Valami miért szeretnénk látni egymást, testvéreim? Miért akarod, testvérem, látni a testvéredet? Azért, hogy közölhess vele valamit? Az ő megerősítésére? Vagy valami másért? Pál apostol akarta látni a testvéreket. Ha azt olvassuk a Cselekedetek könyvében, akkor, amikor megírták a levelet, és hoztak egy ilyen határozatot, hogy hogy is kell élnek a pogányok, és akkor voltak testvérek, akik elvitték a körlevelet, és szolgáltak, Júdás és Sílás pedig maguk is proféták lévén sok beszéddél inték az atyafiakat, és megerősíték őket. Miután pedig bizonyos időt eltöltöttek, elbocsáták őket az atyafiak békességgel az apostolokhoz. Milyen szép ez! Bizonyos időt, sok időt eltöltöttek, és szólták az Isten igét, és megerősítették az atyafiakat. Ez így történt Dávid és Jonatán esetében, ez így történt az Ószövetségben, akkor, amikor a hívők közösségben voltak egymással. Meg tudjuk erősíteni egymást szép szavakkal, jó hírekkel. A példabeszédek könyvében azt olvassuk, és ezzel befejezem, és imádkozni fogunk, és az Úr mondjon nekünk többet ezzel kapcsolatosan a témával. A példabeszédek könyvében azt olvassuk a 15. rész 30. versében. A szemek világa megvidámítja a szívet, a jó hír megerősíti a csontokat. A jó hír megerősíti a csontokat. És lehet, hogy te kell legyél ez a jó hírvivő, aki evangéliumot viszel. De lehet, hogy valami jó szó, egy bátorítás, egy jó hír, ne csüggedj el, van remény az Istennél. Gyere, imádkozzunk, te azt gondolod, nincs már lehetőség ebből kijönni, imádkozzunk, és lehet, hogy te leszel az az ember, aki ezt a jó hírt viszed. Ó, annyi rossz hír van ebben a világban. Nagyon sok rossz híreket lehet hallani. De az evangélium az a jó hír. És erről is van ige, hogy az evangélium által is, ilyenféleképpen a jó hír által is lehet erősíteni egymást. Testvéreim, biztassuk egymást, beszélgessünk egymással, vállaljunk lelki közösséget egymással, olvassuk az ígét külön-külön, de együtt is, csoportban, családban, szomszédokkal, vigyünk evangéliumot, éljük ebbe a világba bele azt, hogy mi igazán az Úr gyermekei vagyunk, hogy ne csak szóljuk ezt. Tehát mi is tehetünk arról, hogy megerősödök vagy nem. Az Úr megerősít, hogy én imádkozó, bibliaolvasó, testvéri közösséget gyakorló ember vagyok, aki a jó hírt viszem, vagy a jó üzenetet elfogadom. Készek vagyunk-e ilyen emberek lenni? Az a felhívás ma délután, hogy erősödjünk meg az Úrban, és biztat az Úr bennünket, menjél, szolgáljál, veled vagyok. Hallgatunk erre a felhívásra? Engedelmeskedünk-e szónak? Az Úr segítsen, hogy engedelmes gyermekei legyünk. Amen.
Krisztus testvérek, tagja vagy már, őled az Isten, már őket vár, várja, hogy szolgál, ami lehet, ki tudja menni a téletet, várja, hogy szolgál, ami lehet, ki tudja menni.
Istenünk, hálát adunk neked minden áldásodért, amit a mai napon, a délutánon is adtál számunkra. Köszönöm ezt az igét is. Szükségem van nekem is, hogy megerősödjek te benned mind jobban. Kérlek téged, hogy áld meg gyülekezetünket is, hogy hadd tudjunk növekedni a te hatalmas erődben, hadd tudjunk megalázkodni a te kezed alatt, hadd lakozzék a te igéd bőségesen a mi életünkben, gazdagon a te igéd. Kérlek téged, hogy segíts meg a kísértésekben bennünket, hadd tudjunk hozzád ragaszkodni a mi életünk is, hittel legyen teljes. Köszönöm, hogy meghallgatsz, magasztalunk téged. Amen.
Amen.